Sziasztok, ez itt a Budapest Pride podcastja, a Vedd vissza a hangod, én Kanicsár Ádám András újságíró vagyok, és itt ül velem szemben legújabb részünk vendége, Fekete Giorgio a Carson kómából.
Hello, sziasztok!
Hát nagyon örülünk neked, azt hittük, hogy majd nektek lesz, de akkor most te képviseled az egész zenekart. És néhány nappal, 5 nappal vagyunk az új lemez megjelenése után, amit gondolom négynek nevezünk, nem pedig EV-nek, vagy erről van valami közmegegyezés?
Ez egy jó kérdés. Szerintem nem hiszem azt, hogy annyiszor kimondtuk volna egymásnak ezt a címet. IV. Szerintem, hogy vicces hangzik az IV, de nem tudom igazániból, ahogy jól esik. Valószínűleg IV-ként hivatkoznék rá, és nem négyként. Személy szerint, de...
Feladod a leckét, mert én négynek akartam nevezni, de akkor inkább kikerülöm. Jó. Mármint az albumról fogunk beszélni nyilván, sőt, nyilván leginkább az albumról
fogunk beszélni. Azért durva sértettség lenni. Tudod, mit én nem így akarom mondani, szóval most nem fogunk az albumról beszélni.
Akkor az előzőről fogunk beszélni. Bár mindegyikről beszélhetünk, hiszen nyilván, mivel a Pride podcastjében ülünk, ezért majd a Pókról meg ezekről fogunk jó néhány szót ejteni. Illetve arról is, hogy a koncertjéteken mennyire durván megjelenik maga az LMBTQ, mint fogalom, de erről majd tényleg később. Amikor készültünk az interjúra, akkor megfogalmazódott bennünk egy olyan gondolat, hogyha hallgatjuk a dalaitokat, vagy akár csak olvasgatjuk a dalszövegeiteket, amiket nem AI-jal írunk.
Ez akkor... itt fontos megjegyezni, erről beszéltünk.
Igen.
Ez egy nagyon hosszú dolog, majd visszakanyarodunk rá.
Hát röviden annyi, hogy sajnos Jojo nincs velünk, mert megbetegedett, de írt ő egy Carson Coma dalt AI-jal. És amúgy, amikor ezzel akartunk játszani, azért meg akartuk tőletek kérdezni, hogy rátok, hogy hat ez az egész AI dolog, mert most mindenkiben vagy pánik van, vagy ilyen iszonyat nagy lehetőségeket lát benne, hogy ti mint alkotó emberek.
Szerintem ez minket, bár egyébként senki se tudja nyilván, én meg mi, mint ilyen zenekar, egyébként ezen egyáltalán nem aggódunk még, azért, mert szerintem, ha valaki a zeneszerzésben inkább az ilyen ghostwriterek számára hordoz veszélyt, vagy jelenthet ez veszélyt, mert mondjuk, mikor van ez a klasszikán alkalmazott zeneírás, például így egy reklámban azt mondják, hogy figyú, egy ilyen dalt szeretnék, mutatnak egy darab dalt, és legyen ez, csak ne ez legyen, mert nincs kedvünk kifizetni a jogdíjakat, ha nincs se tőke, akkor olyankor így van egy csomó ember, aki ebből él, hogy úgymond így lemásolja ezeket a lehető legtöbb stílus érzékenységgel. Hát azt például el tudom képzelni, hogy ezt egy AI olcsóbb, hát minden esetre olcsóban, meg jobban, meg gyorsabban meg tudja csinálni. Szóval én azt gondolom, hogy ebben van potenciál. Számunkra szerintem ott mindig is az lesz, hogy mint közönség így nem csak zenét, nem csak egy vavot vagy egy MP3-at, hanem így embereket, személyeket kedvelsz, és azok fontosak számodra. Szóval szerintem olyan minket annyira nem fenyeget ez a veszély, aztán meglátjuk.
Mondjuk az AI-ban, hogyha a zenét nézzük, az is tök érdekes, és most ezek a videók, vagyis hanganyagok is terjednek, hogy más előadók hangjára szerkesztik rá, vagyis szerkesztik rá az AI, és akkor mit tudom én, Marilyn Manson énekli Britney-től a Baby One More Time-ot, vagy ilyesmi dolgok. Úgyhogy mondjuk ebben érdekes lehet. Nem tudom, hogy így akár egy álomduett létrehozható.
Igen, meg így ez nekem is meg az ilyen klasszik What If Freddie Mercury sang Yesterday by the Beatles vonal. Szerintem ez kellemetlen, meg ez. Na, ez például mondjuk ijesztő, de hát ez úgy olyan szempontból ijesztő, vagy úgy ijesztő, mint bármi más ilyen deepfake content, amit generálnak például. Szóval, ja. Vannak ennek ilyen vicces elhasználása, hogy például, amit nagyon sokat nevettünk, az, hogy vagy van egy ilyen YouTube videó, amiben Biden, Trump és Obama rangsorolnak Weezer lemezeket. És ez egy nagyon vicces dolog, de azért ez a rész egy kicsit para, de ez nem mint előadó, nem mint zenész, hanem mint így ember, gondolom ezt, hogy azért ez annyira nem tudom, nem kéne, hogy oké legyen, de úgyis tartani kell a lépést a technológiával. Szóval.
Csak hogy ilyen nagyon-nagyon szép átvezetésem legyen. Amúgy nektek azért most úgy érzitek, hogy van mitől másról tartanatok? Mármint itt vagyunk egy elég furcsa koncert lemondás után. Hát néhány napja még úgy gondoltuk, hogy egy olyan dal után, ami nagyon szókimondott, csak aztán megkaptuk az IV albumot, ami aztán tele lett olyan anyaggal, ami csak így néz az ember, hogy wow, ez aztán dalszöveg.
Igen, mert így értem a kérdést, de így nem különösebben tartunk semmitől azon, hogy nem tudom, egy dalokat írunk embereknek, akiket ezek a dalok jó esetben foglalkoztatnak, és így tetszik nekik, és ez az igazán fontos. Nyilván arra vonatkozik a kérdés, gondolom én, hogy nem félünk attól például, hogy így ezt sokszor megkaptuk ezt az utóbbi egy-két hétben ezt a kérdést, hogy nem félünk attól, hogy mennyit politizálunk, vagy ilyenek, és ezzel az van, hogy szerintem minden egyes dolog, ami például ezen a lemezen van, meg amiket eddig csináltunk, az távolról sem egy politikai kérdés, hanem ezek közéleti kérdés, nem idealizmusok, hanem csak itt dolgok, amik történnek a környezetedben, és azokra való reflektálás. De ugyanaz vonatkozik például akkor, amikor kiadtuk mondjuk a Pókot, akkor is ugyanez volt, hogy hú, de durva, hogy politizál ez a zenekar, miközben az így milyen szinten politika egy ilyen dolog.
Hát ez, jó, ez, de...
Én értem persze nyilván azt, hogy ez az egész így, ezek olyan társadalmi párbeszéd kérdések, amik úgy utána átkerülnek a politika asztalára, de hát az nem mi vagyunk, nem egy kicsit se vagyunk kvalifikáltak ahhoz, hogy politikáról beszéljünk, és nem is szeretnénk ezt, meg itt nem is vágyunk erre egyáltalán.
De szerinted akkor itt mi a különbség a politika meg a társadalmi kérdés között? Mármint értem a Póknak a példáját, bár nyilván, amikor a Pók megjelent, illetve jelenleg is, az LMBTQ közösség helyzete az egy elég átpolitizált helyzet, hiszen a kormányunk csinált belőle politikai kérdést, úgyhogy akkor az úgy mindenképpen politika szagú volt. Viszont ettől függetlenül, hogyha a világot tekintjük, vagy a társadalmat tekintjük, az egy általános társadalmi kérdés, hogy mi van a melegekkel, leszbikusokkal, stb. Viszont, hogyha ennek a lemeznek a dalait nézzük meg, azért itt sokkal konkrétabban van a politizálás. Ezért a narancsbőr, mandiner, stb. Szóval azért itt már olyan megjegyzések vannak, amik hát nagyon narancsszagúak.
Hát nézd, a mandiner például, most csak úgy azt emeljem ki, az egyébként szintén egy olyan dolog, megint nekem az életben nem jutna eszembe a mandiner, mint úgy, sem mint médium, sem mint így bárhogy. Egészen addig, amíg nem történt az, hogy még tavaly év végén egy interjúban, nem is tudom milyen portálnak adhattam interjút, és akkor arról beszélgettünk, hogy feltették ezt a rettenetesen idegesítő kérdést, hogy és akkor mik a tervek mondjuk majd, hogyha így zenekar után, vagy ilyen felnőtt kor, 23 vagyok, milyen felnőtt kor. A Barri nagyon sokszor mondja ezt interjúban így szórakozva, hogy a második kerületi polgármester szeretne majd lenni, vagy második kerület polgármestere, vagy így öregkorára, de ez nyilván egy teljesen egyértelmű vicc, és mivel így ezt válaszoltam, mondták, jó, de mi szeretnél lenni, és csak hogy így lezárjam ezt a kérdést, mondtam, hogy hát akkor majd én leszek a második kerületi polgármester strómanja. És néhány nappal a cikk megjelenése után így kijött ez mandineren, így ilyen halálkomolyan lehozza, hogy és ott is egyébként pontosan ez volt, hogy tudatosan politizál, és Róman szeretne lenni a kardunk komoly énekesre, és akkor csak arra reflektál, és ott tényleg az csak annyi, hogy hogy lehet így ennyire hülyének nézni az embereket, meg a saját olvasóidat, hogy így érted, így ilyen teljesen egyértelmű, lehet, hogy nem feltétlenül a legjobb, de egy ennyire egyértelműen vicc dolgot így ilyen komolyan lehozni, hogy és akkor így úgy tudósítani róla, mint hogy ez egy hír lenne. Bocs, aki nagyon elkanyarodtunk a kérdést.
Semmi probléma, majd csak én kanyargatom a beszélgetést. Kalandoz.
Ja, én azt gondolom, hogy akkor lesz valami politika például, hogyha így van egy konkrét állításod, hogy ha ez nem jó, akkor mit hogyan kéne, és érted így.
Szóval, hogyha megoldást is kínálsz?
Hát meg, hogy mondjuk azt mondod, hogy ő nem jó, ő jó, én neki hiszek, én rászózom, nem mondunk ilyeneket. Nem tudom, ezek csak ilyen teljes, azok olyan dolgok, amik...
Mondjuk, amit mondtál példának, arról mondjuk pont most hirtelen eszembe jutott, hogy például az egyik dalban soroljátok, hogy nem leszek ilyen, nem leszek olyan, nem leszek az, nem kell az óra. Rámutattok azokra a szereplőkre, akik egy bizonyos körből érkeznek a magyar társadalomba.
Szerintem egyébként ez a dalt a Barni írta, szóval így nehezebben tudok róla beszélni, mint mondjuk a Feldomon követről, amit én, de hát itt ezek karakterek, és az, hogy kiket ismersz fel benne, az úgy, meg kiket ismerünk fel mindannyian benne, az hogy is mondjam, az úgy adja magát, igen. Igen.
Hát de hogyha mindannyian felismerjük benne. Na mindegy, nem kötekedni.
Azt gondolom, hogy mindannyian, de szerintem nagyon nem.
Igen. Hát, na mindegy, azért a hallgatóitok fel, nem? Szóval már mint ezért
az,
így
ja,
ismeritek.
Az igen, az valószínű. Igen.
És nyilván nekik szól.
Nem feltétlenül, szerintem így. Amikor például zenét írunk, vagy írunk egy lemezt, az elsődleges szempont az, hogy nekünk tetszen. Uh-huh. És az egy nagyon fontos, hogy meg így nagyon örülök neki, hogyha tetszik a rajongóinknak. Szerintem az nagyon fontos megfogni, hogy nem lehet azt csinálni, és itt pont ennél a lemeznél, főleg zeneileg, meg egyébként szövegileg is, nagyon igyekeztünk így egy éles váltást produkálni attól, amiket eddig csináltunk. És nem azért, mert hogyha ezen logika mentén haladunk, már nem akarjuk, hogy tetszene a közönségünk, mert egyáltalán nem, sőt, nagyon pozitív fogadtatása van, így amennyire most ebből a pár napból meg lehet ítélni, hanem azért, mert a közönség is, aki ennyi éven keresztül hallgat téged, így megérdemli azt, hogy ne azt a rájuk targetált, megmikrózott, biztos használtat kapják, hanem így valamit, ami új és izgalmas, és megosztó, és tök rendben, hogyha valakinek nem tetszik, hogyha valaki nem érzi azt, hogy neki szólna ez az egész. Mert a legfontosabb az, hogy önmagunk számára legyen önazonos az egész projekt.
Alapvetően azt akartam mondani, és talán még ezzel is akartam kezdeni, még nem jutott eszembe az AI, hogy ez egy nagyon-nagyon dühös lemez. Igen. És ez nem csak nekem tűnt fel, de amikor már először végighallgattam, már akkor volt bennem egy ilyen érzés, hogy fú, valaki nagyon-nagyon rámüvölti a Magyarország összes kínját, és mindazt a belső viharokat, amiket mindannyian átérünk, akár legyen lelki dolgokról szó, akár legyen arról szó, hogy mit tesz velünk ennek az országnak a vezére, vagy vezérei. Hogy akkor ez egyfajta korkép is számotokra, hogy na, most 2023-ban ilyen 20 évesként élni Magyarországon?
Nem volt egy ilyen kifejezett szándék ebben, vagy egy ilyen kifejezett terv. Az van, hogy írogattunk dalokat, így, és ez egymásra is nagyon nagy hatással van, hogy mondjuk így fel tud bátorítani azt, hogy hogyha mondjuk a, nem tudom, a Barni, vagy a Peti, vagy a Bálint, mit tudom, így ír egy ilyen számot, akkor majd én is írok egy ilyet. A értelemben, hogy akkor ezek szerint tartunk ott, mint egy csapat, hogy így ezeket a témákat felvállaljuk. Nem volt ilyen korkép, és szerintem az azért félrevezető, mert mi azért egy nagyon szűk rétegel vagyunk a úgy eleve a magyarországi 20 éveseknek, már csak abból is kifolyólag, hogy Budapesten élünk, szóval azért azt nem tudnám azt mondani, hogy ez egy ilyen nagy korkép, ami minden társadalmi réteget lefed, és minden így 20-25 közötti magyar fiatalt leír, mert rettenetesen megvan szűrve például az, hogy így, hogy nincs közöttünk lány, szóval így azért mondom, hogy ezt nem tudnám nyugodt lélekkel és szívvel azt mondani, hogy igen, ez ilyen. De az biztos, hogy amit mi tapasztalunk az életből, az itt nagyon erősen benne van, és ez írja le legjobban a saját jelenlegi életeinket. Most így a kiadás, meg az elmúlt fél évben, így, ahogy így írtunk meg felvető ezt a lemezt, ezt most érezzük a leginkább azt, hogy igen, tényleg ilyen az életünk, és erről írunk dalokat.
Ez a korkép amúgy azért is jutott eszembe, mert alapvetően, amikor készültünk erre az interjúra, akkor megfogalmazódott bennünk egy ilyen gondolat, hogy tényleg, hogyha meghallgatjuk jó néhány dalatokat, akkor valahogy az embernek az érzése, hogyha valaki majd 30 év múlva előveszi ezeket a dalokat, így tök kristálytisztán fogja látni, hogy milyen volt akkor egy kicsit szűkebb körbe, például egy budapesti 20 éves fiatalnak az élet. Én amúgy például tök ezt érzem például a Polaroidnál, de most ezekben a dühös dalokban is, hogy van egy ilyen tök érdekes íze ilyen szinten az együttesnek, hogy nem csak általános dolgokról beszéltek, hanem hogy így megírjátok a valóságot. Mármint nem azt, hogy én most jól megmondom az igazat, nem így értem, hanem hogy így felvázoltok egy egész milliót a hármas metró buszaival, a négyes hatossal, a pótkulccsal, mindennel együtt, lemezen keresztül. És ez egy tök érdekes pozíció, és nem tudom, hogy ha így magyarázom el, mennyire értesz ezzel egyet.
Azt gondolom, hogy így simán lehet. Azt hiszem, hogy ezekben a kérdésekben annyira nagyon közel állok ehhez. Nem látom a fától az erdőt. Talán így ezt látsz, hogy nincs meg az ilyen külső szemlélői, nem tud meglenni ez a külső szemlélői attitűd, az a szempont, vagy a szemszög. De hogyha így ezt gondolod, így remélem, hogy igazad van, meg remélem, hogy 30 év múlva bebizonyosodik, hogy igen, ez így van. Fene se tudja, tényleg ezt nagyon nehéz úgy megítélni, hogy benne van az ember ezekben a dolgokban. Meg ilyen furcsa van, amikor nagyon sokszor énekelsz egy dalt, így időszakosan van az, hogy kicsit elmegy, és visszajön a dalnak az üzenete, meg így az lényege, hogy így sokszor csak így jó, akkor ezek csak sorok, és aztán egy nap rájössz, hogy ezek tök, tényleg most így újra érzem azt, amit éreztem akkor, amikor megírtam, vagy nem tudom.
Átalakulnak amúgy néha ezek a dolgok? Vagy van, hogy valami elveszti a jelentőségét bennetek? Hogy fú, Jézusom, mit gondoltam 4 év, amikor ezt írtam?
Hát olyan értelemszerűen van, hogy hogyha érted, hogy most leírne, vagy 4 évvel ezelőtt leírtál a telefonodba a gondolatokat, vagy nem tudom, azokat így visszaolvasva, sokszor érezhet azt, hogy hú, nem feltétlenül látom ebben, nem vagyok ugyanaz ember, aki ezeket leírta, de ettől függetlenül ez egy tök fontos állomásai voltak az életünknek, mint az eddigi lemezek, mint az eddigi dalok. Szóval én személy szerint úgy vagyok, hogy nincs olyan, amire azt mondanám, hogy hú, bárcsak ne írtam volna meg, vagy ne írtuk volna meg. Sokszor, főleg zeneileg van az, hogy hú, ezt mennyivel királyából meg lehetett volna csinálni, de így igazándiból nincs értelme szerintem így visszajönni és a múltat így megerőszakolni és megváltoztatni, hanem inkább ha valami, pont, hogy inkább motiváló abban, hogy újra új dolgokat csinálj, mert vannak új üzeneteid, vagy új gondolataid, és akkor azokat is meg tud csinálni.
Említetted, hogy ez az új album egy nagyon éles váltás volt, ami tudatos is volt. Itt zenéleg is erre törekedtetek, és akkor a dalszövegben is erre törekedtetek, mert ugye közben mondtad, hogy igazából csak leírtátok a valóságot, ami illik ehhez, de azért nyilván a valóságot is sokfajtaképp meg lehet fogalmazni. Ezek már nem játékos dalok. Az előző albumokon is valóság volt, de ez úgy a nyers valóság, hogy ez egy direkte cél volt akkor?
Hát biztos, hogy van, főleg tudatalatt ilyen, biztos, hogy vannak ilyen részei. Már eleve például zeneileg az, hogy azt mondtuk, hogy legyen egy sokkal keményebb lemez, az például már más kontextusba helyezi ezt az egészet, és akár ugyanazt a szöveget is szerintem sokszor egy más zenei környezetben máshogy élsz meg. Meg a szövegek. A szövegeknél tényleg nem is tudom, nem volt feltétlenül ilyen tudatos, hogy na, akkor ez most ilyen lesz, hanem szerintem itt mind éreztük azt, hogy így van egy kicsit, mint hogy ez, sőt, nem olyan egy kicsit, ez egy ténylegesen új korszak mind az életünknek, mind a zenénknek, ez egy új karzonkoma.
Ami nekem nagyon-nagyon megütötte a fülemet, az, hogy másfajta szorongások is megjelennek a lemezen. Erről alapvetően gondolkodtam még, mielőtt megjelent a Eve. Alapvetően ugye ti nagyon-nagyon fiatalon lettetek, nagyon nagyok, és hogy tök sok mérföldkövön túl vagytok már most. És hogy ebből milyen szorongása lehet az embernek, hogy fú, akkor még hány mérföldkő van előttem, fú, még hány mérföldkövet kell megteremtenem, és ez kicsit felbukkan a lemezben is, ez a fajta gondolat, hogy még hány slágert írok, írhatnék még én még sohasemet, hányszor. Nagyon megtanultam a dalszövegéteket, amúgy remélem,
milyen menő vagy, milyen felkészült.
Remélem, hogy ezt...
Király, nekem még még át kell futnom újra a dalszövegekhez, biztos minden eszembősen. Hát van sok minden tény, hogy nagyon kevés idő alatt nagyon sok mindent sikerült elérnünk, ami így tök szuper, és egyre nagy szerencse, meg nagy meló volt ebben az egészben. Ja, mi nehéz kérdés egyébként a következő mérföldkövek, meddig tud még nőni például ez az egész? Akarjuk-e, hogy még nőjön? Meg csomó olyan kérdés van. De hát persze, hogy ez szorongató dolog mindig, amikor így bizonytalan a jövő, vagy így nem látod így magad elé kijelzve. Ja, az igaz, hogy Magyarországon így mondjuk, nem is tudom, talán így az első számú cél, amit így mondjuk így el tudsz, vagy le tudsz fektetni a zenekarod, de az mondjuk az, hogy meglegyen mondjuk egy teltházas Budapest park, és az úgy, és az rengeteg meló, meg nagyon sok év, de tény, hogyha oda jutsz, akkor meg utána úgy lesz, hogy és most így, hogyan tovább. Szóval vannak ilyen kérdések.
Nem az a para az ilyen mérföldköveknél, hogy tudom-e még egyszer ezt a mérföldkövet produkálni?
Az meg a másik. Hát az meg a másik, igen. Na, bocsánat, mondj.
Nem, csak tovább akartam folytatni a példát, hogy eljön-e majd megint ugyanannyi ember, vagy mit tudom én, most 1000-rel kevesebben lettek idén, jaj, akkor mi történt?
persze, ezek is abszolút, igen. Szóval nagyon sok ilyen kérdés van. Nem tudom, meg nem is emlékszem őszintén, szóval mi volt a kérdés az első körben, vagy hogy honnan indult ki az egész, mert tényleg így elgondolkodtató, meg én lehetne erről nagyon sokat beszélni, de hát legfőképpen egymással kell, és sokat beszélünk, és tesszük is egyébként sokat. Sokat tervezgetünk, hogy akkor hogyan tovább, mit lehet még elérni. Hát, mit akarunk elérni, igen. Ez a, mert hogy eleve ez a dolog, hogy ez is ilyen nagyon relatív, például ez ilyen nagyon nagyra nőttetek, hogy igen, egy szempontból valóban. Másrészt meg most a Horváth Krisztiánnal, a Krubival találkoztam ezelőtt, és amiért időttem volna. És az Oktogonon voltunk egy helyen, és onnan elsétáltunk ide. És pont azon szórakoztam, nem tudom, pont ezen, hogy akkor azt lehet mondani, igen, akkor ezek mondjuk, nem tudom, befutott magyar előadók, vagy nem tudom, és úgy sétáltunk át, mint olyan Nyugatin, meg mindenhol, hogy így a jászaik, hogy senki az életben nem jött oda hozzá, hanem, szóval, hogy így érted, ezek így mindig ilyen relatív sikerek, de én ezt így nagyon élvezem, meg én nem biztos, hogy örülnék neki, hogyha így elveszne ez a lehetőség az emberről, hogy annyian odajönnek folyton, hogy nem tudsz felszállni, mit tudom én, BKV-re, vagy nem tudsz átsétálni a Nyugati aluljárón.
Igen, Magyarországon kicsit más a sztárság. Azt hiszem, Friderikus Sándor mondta annó, hogy Magyarországon igazából nincsenek is sztárok. Hogyha azt a nagy sztárfogalmat nézzük, amit Amerikában használnak. Szóval, hogy téged nem fotóznak le kávézás közben a lesi fotósok.
Ja. Igen, de ez valószínűleg nem baj.
Mondjuk, ha nem sajnálod, akkor tök jó.
Én nem sajnálom.
És a többiek?
Végképp.
Alapvetően amúgy az is mérföldkő, hogy most jól tudom, hogy nem lettetek nyíltan politikai megmondók, bár ezzel én még mindig vitatkoznék, de próbáltam.
De amúgy abszolút jogodban áll ezt gondolni, és így lehet, hogy...
Ja, azt gondolom.
Persze, hogy igen, hogy ez... Hogy nyilvánvalóan szerintem ez a lényege egyébként bármiféle művészetnek, hogy jó, ez most nagyon olcsó köszönés, hogy és akkor mindenki azt lát bele, amit akar, de... A nap végén igen, erről szól, hogy itt te megírsz egy szöveget, amit ha valaki azt mondja, hogy hú, én azt érzem, hogy neki a kurva anyját, meg neki a kurva anyját, akkor jogos, hogy ezt érzed, hogy neki, meg neki a kurva anyját.
De ti nem ezt érzitek.
Van, akinek azt érzem, hogy a kurva anyját.
Mármint ezt a politikai megmondó szerepet. Az lejött, hogy valakinek azt érzed, hogy a kurva anyját.
Nem, az Isten ments, hogy ilyen politikai megmondó ember szerepbe kerüljünk, és bárki tőlünk várjon például ilyen esetben politikai megoldásokat, vagy politikai fetéseket, így más embereknek kéne ezt elérnie, és azokon a, mondják, mindegy, nem tudom, mit akartam mondani, még az, hogy nagyon messze vagyunk attól, sajnos. Vagy nem mi, hanem hogy így például emberek, akiknek tényleg változásokat kéne elérnie.
Ettől függetlenül azért szerinted van bármilyen irányító szerepetek? Hogyha megnézzük azt, hogy kik hallgatnak titeket, lehet, hogy ők sose gondolkodtak az Orbán rendszerről, vagy sose gondolkodtak arról, hogy kinek a kurva anyját, hogy ők így élnek, vagy így érzik magukat egy kis boltban. Megint dalszövegre nagyon reflektáltam.
Nagyon komoly.
Nagyon igyekszem.
Megnyomhatom azt a tapsgépet?
Aha, próbáljuk meg.
Egyikünkön sem csinálkodás.
Reméljük felvetete.
Jó.
Oké.
Profi újságírás. Most már elaludt a taps jel, lehet, hogy eddig taps volt.
Akkor belepofáztunk a tapsba. Na mindegy.
Már úgy.
Hol is tartottunk? De az veget idéztem.
Igen, hogy
irányt mutattok el, mármint hogy lehet, hogy a hallgatóitok eddig például nem nagyon törődtek a politikával, most viszont nyilván utána néznek, hogy miközben tanulják a dalszövegeket, hogy alapvetően miről is van itt szó, vagy erről lehet, tényleg kellene beszélni, vagy hallgattad-e az új Carson Coma dalt, miről beszéltek ők, most úgy beszélek, mint egy boomer, borzalom, de érted, mire gondolok.
Persze,
hogy ilyen iránymutat társi szerepetek azért lehet?
Biztos, hogy hát valamiféleképpen biztos, hogy van, hogyha most nem is erre a témára mondjuk le, hanem úgy bármire, és mégsem nem is tényleg erősebb. Szóval, hogy sok állítást igyekszünk belevinni a dalainkba, mint akár tényleg az ilyen pókos, Peti és Énes vonal, vagy akár csak annyi, hogy így fogadd el önmagadat így, mint ilyen emberi mi volt, hogy bármi. Szóval ezek, van nagyon sok ilyen üzenet, és tényleg van egy olyan része a közönségünknek, ami így kifejezetten így fiatal, és vagyok ilyen gimnazista, és ott így nyilván jobban kialakulóban van még a világképet, szóval így azt gondolnám, hogy valószínűleg van, csak közben mindezzel együtt azért nem feltétlenül akarok, nem tudom, ilyen podcastekbe járkálni, és azt mondani, hogy azért már pedig így, nem tudom, így nekünk milyen fontos szerepünk van. Én azt gondolom, hogy biztos vannak emberek, akik ezt ennél sokkal magabiztosabban tudnák állítani. De az biztos, hogy attól függetlenül, hogy van vagy nincs ilyen sépelő hatásunk, attól függetlenül az biztos, hogy így érzünk egy nagyon erős felelősséget, vagy felelősségtudatot abban, hogy azáltal, hogy szerencsére eljutottunk addig, hogy ennyi ember hallgat minket ebben az országban, így nem fogjuk, nem arra használjuk ezt az egészet, hogy így olcsó eszközökkel megpróbáljuk ezeknek az embereknek a számát még meg sokszorosítani, és akkor így lebutított üzenetekkel így eljutni minden háztartásba egy csöcsökésség, hanem ja, ez egy felelősség, és így számít az, hogy mit írunk le. Aztán lehet, hogy túl gondoljuk ezt az egészet, de szerintem így eleve egyikünk sem olyan ember, aki nem tudom, ilyen, akik szóval senkinek, egyikünknek se kell megerőltetnie magát azért, hogy azt mondja, hogy igen, én felvállalom ezeknek a dolognak az üzenetét, mert mindannyian elég hasonlóan gondolkozunk ezekről a dolgokról. Ezáltal így eszünkbe se jutna megírni azt, hogy csöcsökészség, mert egyszerűen van egy olyan belső morális iránytű, ami azt mondja, hogy hú, talán ezt azért nem kéne.
Amikor kijött a feldobom a követ, akkor nem jött semmilyen olyan visszajelzés, hogy fú, ezt már nem kellene, vagy fú, ez már nem az a Carson Kóma, akit én szeretek, mert ők beszélnek, hogy ők énekeljenek szerelemről, és szerelmi csalódásokról, és tömött négyes hatosokról.
Lehet, csinálnánk olyat, hogy ide rakhatnánk egy ilyen malacot, persejt, okay. Akkor így ilyen 100 forintot kéne beledobni, ezért ja, egyszer
tök. Miért ez? Nem jár, ki kap 100 forintot ezért?
Te kap 100 forintot, én meg itt dobálom ezeket. Egyrészt minden létező megjelenésnél egy zenekarnak, vagy egy előadónak, aki több éve csinálja, és hallgatják emberek, mindig lesznek emberek, akik azt fogják mondani, hogy bezzeg az első demo, bezzeg az első lemez, bezzeg az előző lemez, bezzeg ez, bezzeg az, és ez teljesen rendben van. Ami nem ez az általános, ez a kommenteknek, vagy véleményeknek a 70%-a, hogy mit tudom én, eladták magukat, vagy ilyenek, és ezen felül meg így, ha valami, nem adtuk el magunkat, ha valami. Szóval így nem, nincs egy ilyen döntő többség, akiktől ezt a véleményt kapnánk, sőt, egyáltalán meg azt gondolom, hogy például, amit mondtál, hogy énekeljenek csak a szerelemről, meg semmi fontosról, azok így eddig sem feltétlenül ismerték nagyon a zenekart, hogyha így ezt gondolják.
Amikor csak egy kicsit átevezzünk a Pókra, vagy a Peti megére, hogyha egy Netflix sorozatban megjelenik egy meleg szereplő, akkor nagyon sokan a homlokukra csapnak, hogy na, ide aztán most minek kellett megint beírni egy meleget. Aha, és hogy akár az emberekben az is megfordulhatott, és lehet, hogy valakiben megfordult, hogy na hát most már Carson Kómának is muszáj volt írni egy dalt melegekről.
Nem egészen ugyanaz a helyzet egyébként így mondjuk Netflix-es sorozat terén, VS magyar nyelven megírt dalok. Szóval, hogy így, hogy
jó, csak ezzel azt
tudom, én teljesen értem. Csak azt gondolom, hogy, és az a durva, hogy szerintem azóta se így nagyon-nagyon kevés olyan magyar dalt ismerek, ami így ezekben a dolgokban így, úgy unblock így az egész melegséget, mint témát így feldolgozná. A mai napig, és ez tök durva, nem gondoltam volna, ez a Peti és én az egy 4 éves dal, és így, ja, 4 éves, és tök durva, hogy azóta sem, mert azóta is azt hittem őszintén, amikor írtam ezt a dalt, hogy az egy idő után egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen, nem is idejét múlt a jó szó, de hogy lesz ennél csomó aktuálisabb dal ebben a témában, és kurvára nem. Ami kicsit szomorú. És főleg a Pókval szerintem egy erősebb beleállás ilyen téren. Biztos, hogy vannak emberek, akik addig szeretik a zenekar, és úgy voltak, hogy na jó, én ezt nem, és ez nem fér bele, nem illik bele az értékrendemben, de nem tudom, egyrészt nem feltétlenül juttattak el hozzánk ezek a vélemények, de tényleg ilyen egy számok törvény alapján el tudom képzelni, bár igaz az, hogy szerintem tényleg a közönségünk egyrészt nagyon befogadó, ami nagyon szuper, másrészt meg sokszor, és ezzel visszakanyarodunk kicsit arról, amiről az előbb beszéltünk, hogy nagyon sokszor szerintem sok embernek ez az első beleütközése, például, hogyha a melegség témájára maradunk, az első találkozása ezzel az ilyen párbeszéddel, mert mondjuk nem tudom, olyan közegből jött, ahol így ez az egész, ez így leginkább nem téma, vagy ha téma, akkor is ilyen agresszióval fogadott, hogy rohadt buzik, vagy azért. Uh-huh. Szóval, hú, ez de jó lesz, hogyha kivágjátok majd csak ezt.
Nem én döntöm igen. El. Nem.
Csak egy, hogy ez sokkal mehet majd a Mandiner cikk, hogy végre észhez tért, és rohadt buzik, és rohadt buzik a Pride
Podcast-ben. Most adtak nektek egy jó alapanyagot igen. Az AI rendszereknek, hogy vagy megszülessen az. A igen, vagy Szemét az. B című karszonkómara.
Igen.
De közben pedig...
Ne arra ugyatok, bocsánat, ez azt hiszem, kicsit messze mentünk.
De nem, ja, mert most hát nyilván nem magadat idézted, hanem persze. Nyilván Jojo nem magát idézte, hanem más embereket idézett, akik nem olyan támogatók a közösséggel kapcsolatban, mint a Carson Coma zenekar minden megbecsült tagja.
Nem, jó, szóval visszatérve azt, hogy szerintem sokszor van az, hogy embereknek ez az első találkozás, ez hogy lehet, hogy... Tudod, így is tényleg egy része a közönségünknek, az egy egész nagy része, az abban a korban van, amikor így szakadsz el azoktól a dolgoktól, amiket a szüleid képviselnek, vagy legalábbis elkezded látni azt, hogy nem feltétlenül az az egyetlen örök igazság, hanem így lehetnek saját gondolataid, és ez ja, ilyen szempontból ott szeretném azt gondolni, hogy ez tud, meg tudja változtatni embereknek így az ilyen hozzáállását ehhez a témához, ezek a dalok például. Aztán nem tudom.
Meg hát ugye eddig arról beszéltünk, hogy ezzel vesztettek el közönséget, de közben ezzel azért nyertek is, és a Pók ilyen szinten valahol mérföldkő is lehetett akár nektek.
Hogy ezzel...
Hát a közösségnek, mert... szerintem az LMBTQ ja, közösségnek például abszolút feltűnt a ti, aki eddig nem ismertiteket, akkor biztosan ja, megismertiteket.
Értem, igen, lehet, de jó, lebuktunk, ez egy targetál dolog, és egyébként
hát ezért nem... Hát ezt akartam mondani, hogy ez üzleti szempontból azért jól jött.
Nem vagyok biztos abban, hogy üzleti szempontból egy kifizetődő dolog Magyarországon, ebben a zenei iparban ilyen dalokat írni. Hogyha így a nap végén nézzük a végső mérleget. Uh-huh. De egyébként meg tényleg kitérdekel, ezekben a dolgokban hiszünk, és szerencsére így nincs senki és semmi, ami megmondhatná azt, hogy miről írjunk és miről ne írjunk dalokat, szóval így leírjuk ezeket a dalokra, amiket így hiszünk és amikben hiszünk.
Meg hát nyilván csak még színesebb lett a közönségetek. Én is például amúgy a Pók miatt ismertelek meg titeket, és ugye azóta tanulom a dalszövegéteket folyamatosan. Azt hittem, ez vicces lesz. Na mindegy.
Köszönöm. Nem ez most meg szól?
Oké.
Sír.
Köszönöm a tapsot Giorgiótól. Szóval, bocsánat, megszédülök mindig a... Te már megszoktad a tapsot, én nem.
De nem is hallottad a tapsot.
Nem, de amikor először vettünk fel podcastot, akkor kipróbáltuk ezeket, szóval a fejemben ott van.
Ja, jó, értem, oké.
Csak mindig vártam, hogy megtörténjen. Uh-huh. Szóval alapvetően aztán ez azért valahol az imidzseteknek is egy tök erős része lett. Amikor voltam Budapest Parkban a koncerteteken, és utána, hogy még láttam későbbi képeket a fellépéseitekről, ezeknél a daloknál egy visszatérő vizuális elem is lett a szivárványzászló, de azért nem is akárhogyan, szóval amikor a Pók volt, akkor itt óriási fényáradata a szivárványzászló színeivel, és amikor ott körbenéztem a közönség soraiban, akkor tök sok embert láttam ugyanúgy szivárványzászlóval, meg láttam videókat, vagy képeket, ahogy ti vesztek át szivárványzászlót a színpadon,
nem,
szóval, hogy... Elkoboztátok.
Elkoboztuk, hogy nem.
Na, ez lesz a probléma.
Nagyon sokat nevettünk ezzel, hogy volt csak ezek a kép. És így voltak ezek a képek, igen, azt mondom, a Kóbuciban történt, hogy így, csak így elvettük, és akkor így kiraktuk. Egyébként azóta így Hát, hogy úgy tetszik, tényleg elkoboztunk, mert azóta elloptuk ezt az eszét, nem tudom, hogy ki volt eredetileg, de Bálint így ellopta, és így ott tartja a billentyűs.
Hát, hogy lehet, hogy hallgatja a podcastet, és lehet, hogy nagyon dühös.
Igen, ne haragudj. És így nagyon nevettünk ezen a caption, hogy nem tudom, ilyen törvénytisztelő állampolgárok elkobozzák a tiltott jelképet. Ne haragudj.
Ja, semmi, ezek tök jó sztorik. Az a baj, hogy nagyon sokszor úgy reagálok, mint egy öreg ember, azt érzem. Vagy mint egy őrült rajong, aki tudja a dalszövegéteket. De, hogy utána azért ti ezt tök jól felhasználtátok, vagy tök erősen felhasználtátok, és én még azt is hallottam emiatt, hogy fú, ez egyfajta pinkwashing, mert itt van egy fiúzenekar, akinek lesz egy sikere, egy kettő melegekről szóló dallal, és akkor utána ott szivárványzászlók, meg szivárványbetűk, meg szivárványszínek, és akkor jönnek is a lányok, fiúk szivárványzászlókkal, akik megveszik a koncertjegyeket, hogy szóval, hogy voltak ember, vagyis hallottam olyan véleményt, hogy fú, ennek azért, mintha ilyen más színezete is lenne.
Ez egy nagyon érdekes gondolat, és egy nagyon nem gondoltam arra, hogy ez egy nagyon nyugati felvetés. Teljesen értető egyébként ez a gondolat, és nem tudom, igazán az van, hogy van két ilyen dalunk, ezeknek a dalognak van, hogy egy nagyobb helyszínen ennek a dalnak a színpadi fényei így néznek ki. És az, hogy fiatalok hoznak magukkal ilyen zászlókat, ilyen kis ilyen pálcára szúrt zászlókat, az így nem hiszem azt, hogy nagyon így ezzel haknizna. Ez a zenekar, meg tudom érteni, hogyha valaki ezt gondolja, így nem feltétlenül értek egyet, de hogy így tényleg így azt is látom, hogyha valaki számára ez így túl sok. Én azt gondolom, hogy szerintem a legfontosabb az, hogy ezek egy, ha válaszolni kell a kettő között, hogy vagy így semennyire sem mutatod meg ezeket a dolgokat, és így mondjuk azt, hogy meghunyászkodsz, vagy a között, hogy valaki pinkwashing-el vádol, akkor csukott szemmel is a pinkwashing vádakat választom, mert ezeket fontos megmutatni, főleg azért, mert nagyon-nagyon-nagyon kevés helyen vannak ezek a kérdések megmutatva például ebben az országban.
Meg ahogy mondtad, még közben azon, hogy én is gondolkodtam, és én sem nagyon tudok más dalt Magyarországon, ami amúgy feldolgozza ezt a témát. Úgyhogy mindkettő végig is egy mérföldkő lehet ilyen szinten. Emiatt amúgy nincs rajtatok nyomás, hogy van egy rajongói kör, aki továbbra is várja az ilyen dalokat, és most mit tudom én a Eve-nél csalódott, hogy hát ebben most aztán ennyi politikai fennhang van, és közben még sincs szó a melegekről, pedig őket továbbra is hogyan támadják.
El tudom kezdeni, hogy van valahol egy bárki, aki azt gondolja.
Mármint, hogy rajtatok nincs a nyomás.
Nem, rajtunk egyáltalán nincs. Azért, mert nagyon jól esik, hogyha valaki mondjuk is szereti a zenekart ezeknek a daloknak is akár köszönhetően, de hogyha valaki elvárja ezeket a dalokat, akkor az ember nem a zenekart szereti, hanem azokat a dalokat. És nem, egyáltalán nincs. Mert természetesen nem úgy kell kezelni, most nem tudom, hogy 2021-ben jött ki a Pók, és azóta azt gondoljuk, hogy ez a probléma meg lett oldva, és ezzel nem kell foglalkozni, és így elérte a célt. Nem, hát ez csak foglalkoztatott, nyilvánvalóan foglalkoztat így a mindennapi életünkben minket. Nincs ilyen nyomás. Nem, egyáltalán nem, és nem is szabad engedni ilyen nyomásoknak, akár kívülről, akár belülről érkezőknek. Ez is egyfajta öncenzúra lenne. És nem kell semmi, tényleg. Csodálatos dolog az, hogy egyrészt nincs senki, már csak egy kiadó sem, vagy egy menedzser, aki azt mondaná, hogy most akkor ezt kell csinálnatok. Másrészt meg a még királyabb, hogy ezzel a kompromisszummentességgel mi így szerencsére még ebből is, szóval tudod, ez a főállásunk, ebből élünk, és ez így egy írtó nagy szerencse, és írtó nagy együttállás, és itt nagyon nem szabad így, nem szabad engedni, hogy ezek a gondolatok belemásszanak a fejedbe. Hogy akkor most ezt várják el tőlem, vagy azt várják el tőlem. ha eddig eljutottál úgy, hogy nem igazán gondolkoztál azon, hogy ki mit vár el tőled, akkor azt jelenti, hogy így tudsz hiteles maradni, és így hajrá.
Valahogy ez az jutott eszembe, hogy vékony néha a jég, de titeket nem érdekel, hogy milyen vastagságú a jég.
Lehet, lehet. Ez egy jó, jó hasonlat, mert van az, hogy majd egyszer csak úgy összetörik, és bele zuhanunk a jeges vízbe. Nem hiszem. Lehet. Fene se tudja.
Erről a jeges vízről amúgy eszembe jutott egy interjútok, amiben volt egy nagyon fura mondat, hogy mennyire demokratikussá vált a zeneipar, vagy ilyesmi, de ott az a lényeg, hogy arra céloztatok, és azt hiszem, hogy te, hogy már sokkal könnyebb dalt kiadni, hiszen felveszel valamit, kiadod a YouTube-ra, meghallgatják az emberek, vagy nem hallgatják meg. De közben pedig azért Magyarországon úgy érzem, hogy nem egészen ez a helyzet, hiszen ami nálatok is történt, hogy egyszer csak lemondásra került egy koncert. Hogyha valaki olyat énekel, vagy úgy ad elő, akkor azért kimaradt különböző roadshowból, kimaradt különböző helyszínekről. Ti már a Feldobom a követ után biztos nem fogtok énekelni a pápának, hogy itt azért Magyarországon valóban demokratikus ez a rendszer?
Szerintem, hogyha jól gondolom, hogy melyik interjúról van szó, akkor ez egész össze volt hasonlítva elsősorban más művészeti ágakkal. Uh-huh. És olyan szempontból abszolút igaz az, hogy a legkézenfekvőbb az a filmipar, hogy ha az van, hogy mondjuk nem kapsz támogatást, mondjuk egy kultúrát, vagy nem tudom, ott pontosan mi van, talán Nemzeti Filmintézet, szóval, hogy nem kapsz támogatást, akkor nem tudod saját zsebből felvenni, leforgatni a filmedet, mert ahhoz kell 10, 20, 50, 100, 200 millió forint.
Yeah.
És azt nem tudod csak így megteremteni. Ezzel szemben igenis nagyon demokratikus az, hogy ugyanez igaz, mint én 30, 40, 50 évvel ezelőtt az, hogy felvegyél egy lemezt, az egy óriási költség volt, és akkor utána még add is ki, szóval hogy nyomd ki ezeket a lemezeket, vagy CD-ket, szóval azért sokkal nagyobb tőke kellett. Persze nyilván, ha meg bekerültél mondjuk abba a szűk szűrőbe, hogy mondjuk így az a néhány csatorna, mondjuk rádiók, tévék, illetve hogy eleve egy kiadó így be tudtál kerülni, akkor onnantól kezdve sokkal eleve kisebb a verseny, mert kevesebben kerültek bele, szóval sokkal könnyebben fogsz tudni nagyon magasra jutni. Ez így nézett ki régen, ehhez képest most tényleg az van, és ez továbbra is igaz, hogy felveszem, és kérdem YouTube-ra, és most alapvetően mindennel együtt a zene az viszonylag azért jó, vagy azért jó, mert viszonylag igaz az, hogy ha embereket érdekel, akkor azok az emberek megveszik a jegyet, elmennek rá, és akkor így csúnyán szóval fenntartják ezt az előadót. Nem tudom, és ilyen szemben ez sokkal közvetlen, mint akár például a filmben, vagy máshol. Ezzel együtt, most nem tudom, szerintem egy kicsit ilyen túlkapás rögtön azzal jönni, hogy így nem tudom, hogy akkor így nem énekel ezt a pápának, hogy ilyen
lesz. Sajnálom.
Nem, dehogy is, csak azt gondolom, hogy alapvetően egyrészt így azt vállalod be, amit be akarsz vállalni. Tény, hogy például, és ez megint csak nem annyira igaz az olyan előadókra, akik, lehet, hogy kevesebb embernek, de tényleg fontos, vagy erőteljes és elkötelezett rajongókkal rendelkeznek, és például mondjuk egy, nem is tudom, bármit lehetne mondani, de nem tudom, egy... Nem szeretnék például senkit se kiemelni, csak hogy azok az előadók, akik tényleg így majd csak abból élnek, hogy városi rendezvényekre járnak, szóval nem kormányzati rendezvényekre, mert amúgy ilyen, amik ingyenes városi rendezvények, azoknak nyilván nehezebb ettől így elkülönülni, mert hogy ott az van, hogy mondjuk így lehet, hogy tényleg egy egész ország ismeri azt, hogy apu vedd meg, de nekem a várost, de sokkal szűkebb az a réteg, aki mondjuk így megvenne egy pár ezer forintos koncertjegyet. Szóval így emiatt így vannak azok a zenekarok, ott nehéz, ott valóban nagyobb hogy is mondják, ott nagyobb kockázat van abban, hogyha így nem tudom, így olyan dolgokat teszel, amik miatt így lehet, hogy nem fognak ott ilyenekre meghívni. Mi ezzel úgy vagyunk, hogy így egyrészt, és ez már eleve egy első körös ilyen félreértés, hogy az ember az úgy, szóval ezek, hogyha elmész egy ilyenre, az nem azért mész el, hogy egy nem tudom, hogy bármelyik párthoz, bármelyik kis sátortáborba tartozó polgárnásra játsz, hanem embereknek, akik így mindentől függetlenül érted ennek az országnak az embere, és azoknak mész játszani, és legfőképpen azért, mert olyan városokba, például mi csak olyan városokba megyünk, ilyet csinálni, ahol amúgy nincs olyan klub, nincs olyan helyszín, ahol így meg tudnánk ezt csinálni tényleg is saját magunknak. De eleve nincs, nagyon kevés ilyen játszunk például ezen a nyáron is, de tényleg nagyon kevesen, most nem hiszem, 2, nagyon max. Szóval, hogy én nem gondolom egyébként, hogy ne hívnának majd minket ilyenekre így emiatt, vagy hogy meg eddig sem feltétlenül hívtak, már nem feltétlenül vagyunk az ilyen lakossági zenekar. Pont emiatt, mert így sokkal kevesebben jönnének el ránk egy ilyen alkalommal, mint mit tudom én, Tóth Andira, vagy most itt mondtam valamit, bármit, akit viszont mindenki ismer, mindenki látott a tévében, mert így az ilyen klasszik ilyen celebrity. Szóval ezért sem...
Mainstream, mondhatjuk?
Hát, ja, de aztán azért végképp mi a mainstream, mi nem mainstream, hogy van ezért, hogy így bizony, szóval, hogy bizonyos értelmezés szerint mi is igenis mainstreamek vagyunk, az, hogy nem tudom, hogy így megtöltünk egy Budapest Parkot, így
pont
stabil a minden évben, de cserébe meg a, nem tudom, a
klubival elsétálom
közül, hogy nyilván elsétálom, igen, és így senki sem érdekel, szóval, hogy mindegy. Ez amúgy egy nagyon szerencsés állapot, és nagyon-nagyon szeretnék ebben az állapotban maradni egy életen keresztül. Meglátjuk.
Hagyom a politizálást, úgyhogy most már csak az albumról akarok kérdezni, hogy ez nagyon-nagyon gyorsan jött ez az új album az előzőhöz képest. Szerintem.
Ja, most elkezdtem számolni. 15 hónappal később.
Nekem kevesebb időnek tűnt, de
megint őrült rajongó. Közben.
De azért ez egy gyors folyamat, szóval gyors alkotási folyamat mindenképpen, hogy mindig ez a tempó lesz szerinted, vagy ez a ti bevált tempótok, mert mindig folyamatosan íródnak dalok, folyamatosan van valami anyag a fejetekben, vagy inkább ez van, amit előbb elmondtál, hogy eldöntötök egy irányt, és akkor leültök, és akkor kezdjük el ezt az egész dolgot. Vagy hogy megy ez itt?
Fingom nincs. Nincs egy, és ez nagyon érdekes, hogy nincs egy ilyen dalírós módszer, hogy akkor nem tudom, mindig ez van, hogy akkor mindig egy ember hozza ezt, és hoz egy szöveget, a másik ember megcsinál rá egy zenei alapot, és akkor a harmadik nap összerakjuk a próbateremben, a negyedik nap felvettük, ötödik nap megkeverjük, hatodik nap kiadjuk, hanem mindig nagyon egyedi. Van egy olyan része, hogy például nem tudom, így ez leginkább a Barnira meg rám jellemző, hogy mondjuk így írunk egy dalt, mondjuk így csak nagyon alaphangszerelés, mondjuk csak egy gitár, csak egy zongora, vagy csak van nagyon light dolog, és akkor azt összerakjuk, olyan is van, de van bőven olyan ötlet, amit így együtt indul ki valakinek van egy riffje, vagy valakinek van egy ötlete, és akkor azt dobjuk össze, és na, egy szó mint száz, azáltal, hogy nincs egy ilyen rendszer, ez nagyon időigényes tud lenni. Szerintem ez azon múlik, nem volt koncepció, hogy akkor mi mostanra mindenképp akarunk egy lemezt csinálni, az mi volt, hogy így éreztük, hogy így áll össze, így csomó kreatív energia van, és ezt így ki szeretnénk adni magunkból, aztán például így, ha úgy tetszik, nincs egy ilyen kitalált dolog, hogy már most megvan a stúdiódátum a következő lemezre, hanem majd így jön, lehet, hogy ki tudja, lehet, hogy még idén felveszünk elemezre, lehet, hogy 2 évig nem tudom. Alapvetően azt látom magunkon, hogy így gyorsan alkotunk, hogy eleve az egész, hát nagyon elvárja szerintem ez a, nem is feltétlenül emberek, hanem hogy unblock egy ilyen zenei piac, így ebben a felgyorsult világban nagyon elvárja ezt a folyamatos tartalomgyártás, minden, de hogy ez biztos, hogy mi csak akkor csinálnánk ilyet, például, vagy csak akkor veszünk fel valamit, akkor írunk meg egy dalt, hogyha tényleg így jónak érezzük. Csak akkor adjuk ki, hogyha jónak érezzük. Uh-huh. Ezen a lemezen is volt egy-két olyan dal, amit nagyon meg akartunk csinálni, és nagyon... És konkrétan a stúdióban is játszogattuk, és egyszerűen azt éreztük, hogy ez most még így nincs kész. És akkor inkább úgy voltam, hogy akkor nem adjuk ki. És ez fontos. Sőt, nagyon sok olyan dal van, amit mondjuk ezen a lemezen, nem feltétlen sok, de hogy van ezen is, meg az előzőn is olyanok, amik így tolódnak, és az, és akkor lehet, hogy 2-3 éve írta valaki az alapját, és akkor még nem volt jó. A Pók az például egy klasszik ilyen eset volt, hogy az 2021-ben jelent meg, 2020-ban jelent meg a Lesz, ami lesz, és bőven a legtöbb Lesz, ami leszes dal előtt már így létezett a Póknak így az alapja. Csak hogy nem találtuk meg hangszerelésileg, meg hogy minden téren a dolgot, és így.
Van egy záró kérdésünk, amit minden vendégünknek felteszünk. Mm-hmm. Ugye az a címe a podcastnek, hogy vedd vissza a hangod, te, mint előadó. Nyilván neked van egy tök nagy energia, illetve erő, hatalom a kezedben, hogy te vissza tudod venni úgymond a hangodat, és tudsz üzenni, tudsz üzeneteket megfogalmazni, amit meg is tesztek társadalmi kérdésekben, nem politikai szinten. De alapvetően mit gondolsz, hogy aki most hallgatja ezt a podcastet, és nincsen a kezében ilyen hatalom, hogy például 12 ezer ember előtt énekeljen a parkban, vagy még több 10 000 ember előtt a szigeten, hogy ők hogyan tudják visszavenni a hangukat ebben a rendszerben, ahol könnyen elveszhet a hangunk?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy a legkönnyebb megoldás az, hogy költözünk külföldre, és legyen sokkal boldogabb. Nem. Az vagy, ez egy nagyon nagy probléma egyébként, de ez szerintem így...
Abszolút.
Így tényleg nagyon szomorú, hogy mennyi embernek marad ez. De hát gyakorlatilag erről szól a Feldobom a követ. Szóval, vagy ez egy elég központi téma. Egyébként meg az, hogy hallass hangját, és ne hagyja folyamatosan így hallatni kell a hangodat tényleg, és... nem megengedni azt, hogy nem hallgatni másokra, amikor azt mondják, amiért az ország nagyon jellemző, hogy jó, csak ne ilyen hangosan. De gyerekkort, nem, mert ide fognak nézni ránk az emberek a buszon, hanem így, ha üvölteni támad kedved, üvölts. Ha meg csendben akarsz lenni, akkor már maradj csendben, de a lényeg az, hogy azt tegyél, amit akarsz. És ez szerintem nagyon fontos. Nagyon sok önreflexió, és rájönni azt arra, hogy te igazán mit akarsz, és mit akarsz igazán elmondani a hangoddal például, és csak utána kiabálni.
Ez csodálatos végszó volt.
Köszi szépen, hogy itt láttam, nagyon örülök neki.
Én is köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Köszi.
Nektek pedig köszönöm, hogy meghallgattátok a podcastet. Éppen fut adománygyűjtő kampányunk az adjukössze.hu felületén, de ha rendszeres támogatóink szeretnétek lenni, akkor azt a budapestpride.hu weboldalon a támogass gomb segítségével megtehetitek. Jöjjetek önkéntesnek a felvonulásra! Szintén a weboldalunkon a Legyél az önkéntesünk menüpont alatt tudtok jelentkezni. Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol nem csak friss információkat szerezhettek a Budapest Pride-ról, hanem megtudhatjátok azt is, hogy mi lesz a következő részünk témája, és kik lesznek a vendégeink. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!